A 80. Zsoltárt olvasom. A karmesternek, a liliomok kezdető ének dallamára, intelem Ászáf Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva, Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyelre tetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. Árnyék a hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Talán a legjobb lenne, ha mindenki elővenne egy Bibliát, és elkezdené ezt a Zsoltárt, ami egy imádság. Itt ülnénk egy órát csendben, és mindenki így olvasná és imádkozná. Nem? Van valami visszás abban, hogy egy imádságról beszélni fogok. Ti meg hallgatni fogjátok. Aztán hazamegyünk. Ez a legnagyobb kísértés most, amikor ezzel a 80. Zsoltárral, hogy a Zsoltárok könyvéből egy sorozat van előttünk, egy igehirdetés sorozat, minden héten egy Zsoltárról lesz szó, hogy itt beszélünk a Zsoltárokról, meg meghallgatjuk a Zsoltárokról szóló beszédeket, de hát a Zsoltárok azok imádságok. És hiába az a cím ennek az igehirdetés sorozatnak, hogy hogyan tanít minket Isten imádkozni, ha nem kezdjük el ezeket a Zsoltárokat imádkozni, teljesen felesleges, hogy beszélünk róluk. Úgyhogy az a kihívás előttünk, magamnak ugyanúgy, mint a gyülekezetnek, hogy aki a házi csoporton találkozik hétről hétre egy Zsoltára, mi lenne, ha azt a döntést hoznád, hogy azon a héten, a következő házi csoportig, a következő hétig azt a Zsoltárt minden nap elimádkozod. Ez azt jelenti, hogy elolvasod imádságosan, elimádkozod naponta. Hát ez általában egy 5 perc, 10. Aki pedig vasárnap jár, mert nem jár házi csoportba, nem teszi jól, de ez egy másik téma. Arról talán beszéltem Mátraházán egy gyülekezetben, hogy mi a közösség. Szóval, aki meg vasárnap hallja azt a Zsoltárt, mi lenne, ha azt mondaná, hogy a következő vasárnapig azzal a Zsoltárral imádkozom. Ha véletlenül nem jönnél következő vasárnap Isten tiszteletre, akkor 2 hétig. Ha másod akkor se, akkor 3 hétig. Aztán már nagyon meguntad, és szeretnél egy újat, akkor el fogsz jönni Isten tiszteletre. Ez így működik. Értitek, hogy ha komolyan vesszük, hogy ezek nagyon egyszerű dolgok, imádkozni a Zsoltárokat, nagyon mélyreható változást fog hozni a szívünkbe. Ez az első bevezető megjegyzésem. Van még néhány. A második, Azért van ez így, mert a zsoltárok adják nekünk az imádság anyanyelvét. Ez lehet, hogy furcsa, és azt mondod, hogy amikor elkezded ezt, mert hűséges vagy, és meg fogod tenni, amit most kértem, és el fogod kezdeni olvasni és imádkozni a zsoltárokat, és először olyan nagyon furcsa lesz, olyan idegen lesz. És azt mondod, hogy de ez minden csak nem az én anyanyelvem, ez nekem egy kicsit idegen nyelv, vagy idegen világ. De tudjátok, minden nyelvet meg kell tanulni, és az mindig idő, ameddig eljutunk oda, hogy folyékonyan tudjuk beszélni. Nyilván nem azért kell a zsoltárok nyelvén imádkozni, mert Isten más nyelvet nem ismer, csak ezt érti, mert különben ezt adta, hanem azért kell a zsoltárok nyelvén megtanulni imádkozni, mert ez fog minket átformálni egyre jobban Isten népévé. Ha nem csak hallgatjuk meg, érteni akarunk dolgokat, hanem belépünk abba, hogy ezzel a bibliai nyelvvel, amit Isten adott nekünk, imádkozunk, az egész gondolkodásmódunk, az egész lényünket elkezdi megformálni Isten lelke maga. Ez gyönyörű. Értitek, mert amikor én a saját szavaimmal, most jöttem a saját szavaimmal, nyilván a saját szavainkkal imádkozunk, amikor a zsoltárokkal is imádkozunk, de ha nem tanuljuk meg ezt az anyanyelvet, akkor úgy fogunk maradni az imádságban, mint a 2-3 éves babák. És mindig csak kérni fogunk valamit, ami éppen jön, és nem is tudjuk, hogy hogyan lehetne mélyebben, tartalmasabban imádkozni. Hogy hogyan lehetne olyan dolgokat imádságban Isten elé tárni, amit meg se tudnánk fogalmazni. Szóval ez megformál, ez az anyanyelv. Isten népévé formál. Aztán, hogyha most elkezdünk közeledni a 80. Zsoltárhoz, ami a mai textus, akkor a 80. Zsoltár az a megújulás imádsága, az megújulást sért, könyörög Isten népe ebben. De ezen túl különben minden Zsoltár, ha elkezdünk imádkozni, akkor az ellenállhatatlanul megújulást fog jelenteni a gyülekezet életében. Mivel feltételezem, hogy nem imádkozok a többségetek rendszeresen naponta Isten nyelvén, ezért, hogyha te most azt mondjátok, hogy belépünk abba, hogy Isten nyelvén elkezdünk rendszeresen imádkozni, az meg fogja változtatni és meg fogja újítani a gyülekezetünket. Úgyhogy nem csak ez a mai igehirdetés szól a megújulás imádságáról, lassan bele is vágok, hanem az egész sorozat, higgyétek el, átformál minket, ha belépünk. És tulajdonképpen, ha úgy érzed, hogy lemaradtál a nyári táborról, mert az egyéni, meg a közösségi lelki megújulásról volt szó, de igazából még mindig nem újultál meg, meg még sehol nem vagy, akkor észreveheted, hogy itt a folytatás, itt az újabb lehetőség, kegyelem újra. Ha lemaradtál lelki, spirituális értelemben az őszi igehirdetés sorozattól, ami a reformációról, az átváltozásról, az Isten jelenlétében történő formálódásról szólt, és fogalmad nincs, hogy miről volt szó ősszel, nem azért, mert most vagy itt először, mert akkor rendben van, hanem most azokhoz szólok, akik régóta gyülekezeti tagok, itt a lehetőség, hogy belépj a megújulásba. Szóval megtennétek azt, hogy azt mondanátok, hogy ismerve a magam erőtlenségét, gyengeségét, lustaságát, mégis az Isten kegyelmére nézve azt mondom, naponta elimádkozom azt a zsoltárt, ami éppen sorom van. Megtennétek? Elhisszük, hogy mikor van vége a sorozatnak, Laci? Elhisszük, hogy júliusra ez gyümölcsöket terem az életünkben? Tényleg? De el tudjátok hinni, hogy ez a valóság? El tudjátok hinni, hogy Isten komolyan vesz minket? El tudjuk hinni, hogy egy ilyen egyszerű gyakorlaton keresztül, hogy naponta belépek egy zsoltár imádságába, 5 perc, 10 perc, 15 perc, nem csak én fogok formálódni, hanem a gyülekezetünk is formálódik. Ez a tét. Akkor, 3 pontban szeretnék beszélni a 80. Zsoltárról, a megújulás imádságáról. Az első, hogy milyen megújulásról van szó, mi a megújulásnak a természete a Bibliában. A másodszor, hogy miért van különben nekünk szükségünk megújulásra. És harmadszor, hogy hogyan imádkozzunk a megújulásért. Milyen megújulásról van itt szó? Hiszen ez a Zsoltár, ez ugye azért mondhatjuk teljesen egyértelműen, ez egy megújulásért való imádság, mert a Zsoltárban 3-szor is refrén szerűen visszatér ez a sor, Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Három, ennek az alapján három nagy egysége van a Zsoltárnak, és minden egység ezzel a refrénnel záródik. Istenünk, újíts meg bennünket, és ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Isten népe tehát azért kiált, hogy jöjjön el, Isten, hogy szálljon le közéjük, hogy a dicsőségét, a ragyogását, a hatalmát, amilyen, amikor ő megjelenik, amikor kijelenti magát, hozza el újra ennek a közösségnek az életébe. Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyennek a megújulásnak a természete, ahhoz először arról szeretnék beszélni, hogy két olyan útról, ami nem a bibliai megújulás. Nekem is nem az, amiről itt van szó. Az egyikről szeretnék kicsit beszélni, az önmegvalósítás útjában a megújulás, a másik pedig a vallásosság útján való megújulás. Ezek úgy szembe vannak egymással, de egyben összekapcsolódnak, egyik se az, amiről a Zsoltár szól, és amiről Isten beszél. A megújulás az önmegvalósítás útján arról szól, hogy, és ebben van igazság, ez nem önmagában teljesen rossz, de arról szól, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Így beütöttem az internetet, hogy mit mondanak az okosok a megújulásról, és az első egy, és igazat mond, egy pszichológus, aki azt mondta, hogy elképzelhető, hogy semmi komolyabb probléma nem merült fel, egyszerűen csak azt érezzük, hogy meguntuk, ami van. Hogy olyan hétköznapi és átlagos, ami napról napra történik velünk. Ilyenkor érdemes a megújulás életünk valamelyik területének átalakítása mellett döntenünk. És ez teljesen rendben van, nem? Hogy meguntuk, és jó lenne a megújulás. És utána beszél a párkapcsolatról. És nagyon bölcsen azt mondja, hogy lehet, hogy egy párkapcsolatban úgy azt érezzük, hogy úgy megfáradt az egész, és meguntuk, és azt mondja, hogy hát akkor érdemes változtatni. Érdemes változtatni, mert hogy tulajdonképpen azt, hogy egy kicsit unalmas lett, mondja, az úgy lehetőség arra, hogy megújuljunk, hogy változzunk, egy más szintre jutott a kapcsolat. És azt mondta, hogy változtassuk meg ezt, vagy változtassuk meg azt, vagy ilyen bölcs tanácsok. De miért nevezem ezt mégis az önmegvalósítás útjának? Azért, mert ezzel fejezi be ezt a szakaszt, azt mondja, természetesen az is előfordul, hogy a kapcsolat azért válik unalmassá, mert a felek érzelmileg eltávolodtak egymástól, és belül már nem közösen tervezik a jövőt. Előfordulhat az is, hogy nem a kapcsolat meghosszabbítása mellett döntünk, ez is lehet előrevívő, és ez is tovább lépéssel és megújulással jár. Tehát, hogy a megújulás... Aztán beszél a munkáról, a munkánkat is megunjuk, meg különben, és akkor változás, megújulás. De miközben van ebben egy nagy igazság, hogy Istennek nem kedves a monotonitás semmiben, Isten alkotó, teremtő, sokszínű, gazdag és változatos, mégis van ebben egy nagy hamisság, nem? Hogy végső értelemben én rólam szól ez a kérdés, hogyha valamit meguntam, és ha ez éppen a párkapcsolat, és már nem tudjuk előre mozdítani. A megújulásom annyira fontos, hogy hát akkor el kell köszönni egymástól, nem? Ez önmegvalósítás útja. Ide tartozik egy másik, a rekreáció. És ez is annyira valóságos, nem? Hogy elfáradunk, és szükségünk van a felfrissülésre. És ma reggel, én nem tudom, hogy te hogy lehet, hogy nem avval akartál rekreálódni, hogy elmész a gyerekekkel hógolyózni, mert végre hó van. Mert tulajdonképpen valahogy a lényeg az, hogy rekreálódni kell, mert elfáradtunk, meg nyomjuk a munkát, meg a város, meg minden. Itt ez a gyönyörű hó, fel kell frissülni. Na, lehet, hogy te azért jöttél ide, mert te azt mondtad, hogy jobban rekreálódok egy istentiszteletem, mert nekem erre van szükségem. És ez is igaz, úgy vagyunk megteremtve, van ritmusa az életünknek, elfáradunk, pihenésre van szükségünk, rekreálódásra, újabb energiákat kell kapnunk, teljesen rendben van. De gondolkozz azon, hogy amikor arról beszélünk ma, hogy mit jelent megújulásért imádkozni, mint Isten népe, nehogy véletlenül azt gondoljuk, hogy azt jelenti, hogy unalmas már az életem, egy Isten hozzon egy kis változást. Vagy azt gondoljam, hogy Isten az a nagy wellness szakember, aki majd segíteni fog nekem rekreálódni. Isten az, aki mindig belép, ő az mi rekreációs szakemberünk, hogy mi megújuljunk. Értitek? Ez az önmegvalósítás útja, hogy én értem. Persze sokan jó vallásos emberek vagytok, eszetekbe se jut ez. A megújulás az az, hogy ez a vallásosság útja, hogy hát, tényleg már nem jártam annyit Isten tiszteletre, nem olvastam annyit a Bibliát, eltávolodtam Istentől. Kapjuk már össze magunkat egy kicsit, nem? Most már akkor minden vasárnap járni fogunk. Minden nap Zsoltát fogok olvasni. Ez a megújulás. Most mondta András. Nem? Összeszedem magam, nagyon kemény leszek. Ez egy ilyen nagyon vallásos értelemben vett. Isten kicsit segíthet benne, de majd én a vallásos teljesítményemmel meg fogom újítani a vallásos életemet. Ó, nehogy így olvassátok ezt a Zsoltárt, kérlek. Se úgy, se így. Mert miről szól a bibliai értelemben vett megújulás? Mi a bibliai értelemben vett megújulás természete? Kapcsolat. Kapcsolat Istennel. Kapcsolat. Van egy nyomorúságos helyzet a zsoltáros ének életében, vagy a nép életében, és változást akar, ez eddig rendben van, megfáradtam, változást akarok. De nem arról van szó, hogy Istennek be kell jönni, hogy az én nyomorúságos helyzetemben történjen valami változás, hogy jól legyek, hanem a nyomorúságos helyzet arról fog beszélni, hogy van valami mélyebb probléma köztem meg közte. Nem arról van szó, hogy Isten az, aki pusztán csak azért van, hogy megújítsa az emberi erőforrásokat, vagy a helyzeteket, hanem a megfáradt emberi helyzetek, nyomorúságos helyzetek fognak arról beszélni, hogy a kapcsolatban kell valaminek megváltoznia. Az Istennel való közösségben kell a megújulásnak történni. Ne lássátok úgy Istent, mint aki akár a vallásos úton, akár a másik úton azért van, hogy titeket megújítson. Mint aki egy ilyen külső szakember. Hanem lássátok az egész kérdést úgy, és így megyünk tovább, mint hogy a megújulás bibliai értelemben az, hogy a vele való, az élő Istennel való kapcsolatomnak kell megújulni. Ehhez kötődik minden más. És a zsoltárok nyelve, ha elkezdtek a zsoltárokkal imádkozni, ezt a kapcsolatot segít egyre jobban megélni, egyre jobban átélni. Mert rájössz, hogy az imádság nem módszer. Az imádság nem egy spirituális út száz másik között, ami azért van, hogy megújítson téged. Az imádság kapcsolat. Szerelmes kapcsolat az élő Istennel. Aki veled szemben áll, aki ott van melletted, aki valóságos, aki élő, aki szeret, aki kapcsolatot akar. Ez a megújulás, ebben a kapcsolatban, ha megtörténik a változás, az a megújulás. Mit számít, hogy unalmas vagy nem az élet? Mit számít, hogy unalmas vagy nem a munka? A kapcsolat számít. Mit számít, ha éppen elfáradtál, vagy nem? Persze számít jó elmenni, rekreálódni, Istennel megélni, de nem ez a végső kérdés. Az Istennel való kapcsolat, az a végső kérdés. És azért másodszor arról beszéljünk, hogy akkor miért van szüksége Isten népének a megújulásra, vagy kinek van szüksége megújulásra, erre a bibliai értelemben vett megújulásra. Kettős háttérből közelíthetjük meg a megújulást. Az egyik, amit átélünk, ami a tapasztalat, általában valami, ami rossz, ami kellemetlen, nevezzük most ezt nyomorúságnak, valami, ami nem jó. És a másik, ami mélyebben van, ami ennek az átélésnek az oka a kapcsolatban. Az első tehát, tulajdonképpen csak egy következmény, a nyomorúság, de ezt tapasztaljuk először. Valami nem stimmel. Valami nincs jól. Ha elkezdjük ezt az imádságot most olvasni, vagy ha elkezdjük imádkozni ezt az imádságot, akkor olyan szavakat és képeket kapunk, amelyek valami nagy nehézséget és nagy nyomorúságot fejeznek ki Isten népe életében. Akkor azt mondjuk, hogy az a tapasztalata azt mondja, hogy kenyérhellyel könnyen letetted őket. Bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk a szomszédaink, ellenségeink gúnyolnak. Mit él át tehát? Mi ez a nyomorúság, amit átél a zsoltáros, vagy amit átél itt Isten népe, mert ez egy közösségi imádság? Gyász, fájdalom, könnyek, nem is eszik igazán. Szomorú, keserű, ellenség, akik rájuk támad, és akik gúnyolódnak a nyomorúságukon és az összetörtségükön. Majd később aztán ugyanez a zsoltár a szőlőtő és a szőlőskert képével beszél Isten és a népe kapcsolatáról, és megint egy képre fut ki, ami elmondja az állapotukat. Miért romboltad le a kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár, lerágja az erdei vadkan, abból legel a mezei vad. Értitek ezt a képet? Tudunk, meg tudjuk érteni, hogy a pusztulásnak, a szétdúlásnak a képei jelennek meg ebben az imádságban. És beszélhetnek most hosszasan, hogy ezek mögött, a képek mögött milyen történelmi helyzet van Izrael életében, mert annyira hosszasan nem, mert nem vagyok olyan okos ember, meg senki nem tudja biztosan, de valószínű, hogy a 8. század végén az asszír invázió, amikor az északi ország részt Asszíria elpusztítja, fogságba viszi az embereket, egy háborús invázió és pusztulás. De nem ez a kérdés most, ha mi, mint Isten népe imádkozzuk, meg ahogy Isten népe évezredek óta imádkozza ezt az éneket, hanem a zsidók is imádkozták, a keresztények is kezdettől fogva imádkozták, hanem sokkal inkább az, hogy látjuk, hogy ezek a képek, ezek segítenek abban, hogy a saját nyomorúságainkat Isten elé tárjuk. A fájdalmat, a szomorúságot, a keserűséget, a sírást, amit tapasztalunk, az ellenséget, a gúnyt, vagy csak ez a kép, hogy olyan lett az életünk, mint egy kert, aminek lerombolták a kerítését, és bejöttek a vadállatok, és széttúrták. És érted, akármit is jelentsen ez a te életedben, én nem tudom. De amikor belelépsz ebbe és elkezded imádkozni, a legvalósabb dolgidat tudod egyrészt Isten elé vinni, ha különben nem tudnád, másrészt, ha ezt imádságosan olvasod, és azt mondod, hogy semmi között hozzá, akkor egyszer csak fel fog jönni, és meg fog jelenni a lelkedben, hogy ezek a képek mit is jelentenek valójában neked. És nagyon mély dolgok fognak Isten jelenlétébe jönni. Szóval az első, visszatérve itt egyetlen arra, hogy miért van szükség megújulásra, nyomorúság van, de nézzétek meg, és azért ez egy komoly, de hát a Biblia megújulás az ez, hogy ennek oka van, és ez nem más, mint az Isten népének a lázadása és a bűne. Nem csak a körülményekről, vagy a következményekről tud, hogy mi történt velünk, amit Isten elé tár a Zsoltáros, hanem annak az okáról is. Uram, seregek Istenem, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Meddig lángol a haragod? Majd figyeljünk oda, amit olvastam, de nem hangsúlyoztam ki. Te etetted őket könnyekkel. Te okoztad, hogy az ellenség civakodik és gúnyolódik. Te romboltad le a kerítést. Ez kapcsolati nyelv, értitek? Ez kapcsolati nyelv. Közted és köztem van valami. Veled van dolgunk. Összedőlt vagy összedőlni készül körülöttünk az élet, de ez nem véletlen, hanem valami köze van az Úrnak ehhez. És itt azt mondja, hogy a köze pedig az, hogy hűtlenné lettünk, hogy haragszol ránk, hogy jogosan haragszol ránk. És sok embernek annyira nehéz ma belépni egy olyan imádságba, ahol Isten haragjáról hal, nem is akar belépni. Mert hogy Isten szerető, de nem kívánok most belemenni egy ilyen teológiai magyarázatba, hogy ez miért így van, meg hogy Isten hogy lehet szerető, miközben van haragja, hanem csak lépje bele egy kapcsolati valóságba. Csak gondolj arra, hogy valaki, akit szeretsz, nem igaz, hogy bárki, akit igazán szeretsz, úgy megéred ezt a kapcsolatot, hogy nincs benne harag. Nem igaz. Nem, a kapcsolatban ott van. A különbség nyilván az, hogy akit szeretek, meg aki engem szeret, és akivel megérem ezt a haragot, vagy nem, mind a ketten bűnös emberek vagyunk. Istennel kapcsolatban a különbség az, hogy ez egy olyan kapcsolat, ahol ő nem bűnös. Csak én. De értitek, a kapcsolathoz hozzátartozik ez. És ha Isten népe Isten elé áll, hogy megújulásért könyörögjön, akkor fel kell ismernie, hogy a nyomorúságai mögött valamilyen módon az Istennel való kapcsolatban való krízis van. Ami nem feltétlenül mindig, de nagyon sokszor a lázadásunk, a hűtlenségünk, az engedetlenségünk. Nem megyek tovább ebben az általános értelemben, hanem sokkal inkább akkor, miért van szükségünk megújulásra? Vizsgáljuk meg magunkat egy pillanatra, mert a Zsoltár megvizsgál. Négy területet szeretnék felvillantani, amiben meglátjuk a nyomorúságunkat, de megláthatjuk a mélyebben lévő okot, a hűtlenséget és a bűnt, hogy megelevenedjen az imádságunk. Addig nem fogsz imádkozni megújulásért, amíg nem látod, hogy milyen mértékben rászorulsz erre az imádságra. Uram, segíts meg, ragyogtasd rám az orcádat, hogy megszabaduljak. Ezt csak akkor fogod imádkozni szívből, ha látod, hogy szükséged van rá. Viszont éppen erre vagyunk a leginkább vakok, hogy meglássuk ezt a szükséget. Gyakran láthatatlanná válik számunkra a valós állapot, nem látunk rá a szívünkre. Ezért négy dologról szeretnék beszélni. Az első a más istenek. Más istenek, ó, hol vannak más istenek, nincsenek neked más isteneid. Szoktad azt gondolni, akár ki nem mondva, hogyha Isten nem segít, nem adja meg azt, amire nekem szükségem van, akkor keresek valaki vagy valami mást. Ismered-e ezt a suttogó hangot belülről, ha te nem segítesz, ha te ezt nem adtad meg, akkor én keresek valami mást. Keresek valaki mást. Lehet, hogy nem mondod így ki, de ott suttog a szíved mélyén. Számosan vagytok, akik ebben vagytok, eltávolodtatok Istentől. Eltávolodtatok Isten népétől. Van egy nagy sértődöttség a szívetekben. Nagy igazságotok tudatában, duzzogva fordultok el Istentől, mert ő ezt nem adta meg nekem, pedig ez lett volna a dolga. És keresel más megoldást. És úgy érzed, hogy megteheted. Azt érzed, hogy jogod van hozzá. Te jársz a sötétségben. Te fordulsz ezotériához, mágiához, mindenféle önmegváltó módszerhez, a legújabb spirituális gurukhoz, vagy eszközökhoz, mindenhez fordulsz, és közben nehezményezed, hogy Isten nem segít. Más istenek. Én ugyanezt teszem különben, amikor szolgáltatásról van szó, bemegyek egy, szoktam mondani, már sokszor elmondom, bemegyek egy boltba, udvariatlanok nem segítenek, nem megyek oda többet, megyek máshova. Ugyanezt tesszük Istennel. Ugyanezt tesszük Istennel. Azokhoz szólok, akik beléptek a vele való szövetségbe. Nem azokhoz, akik még nem. De ők is ráláthatnak, hogy milyen ez Istennel való kapcsolat. Hogy úgy van, hogy kipróbálom, és amíg megy, addig jó, ha nem, akkor megsértődök, és megyek másfelé. És még rá se látok, hogy ezt teszem. Rá se látsz, hogy ez a szívedben, ez működik. Nézzünk rá. Nem lehet, hogy olyan állapotban vagy ezen a ponton? Kérdés még, hogy miért van szükség megújulásra? Kérdés, hogy miért kéne ezt imádkozni? Istenem, újíts meg, ragyogtasd rám az ortádat, szabadíts meg. Hát elmentem tőled. Második, harag és gyűlölet. Haragot, neheztel és gyűlöletet hordozol a szívedbe. Bele vagy betonozódva, mint egy szikla ott ül. Dühös vagy, és úgy érzed, hogy jogod van hozzá. Megteheted. Utálod azt az embert, kerülöd, véletlenül sem akarsz vele találkozni. Különösen azoknak fontos ez, akik tudják, hogy ez az alapproblémánk. Kinek megvannak az alapproblémái. És amikor megismerted Isten szeretetét Krisztusban, amikor megtértél, akkor éppen ebben tapasztaltad meg a hihetetlen szabadságot és Isten jelenlétét és ajándékát. Megbékéltél, megengedtél, megbocsátottál. Ez a tüskés, szúrós, állandóan megbántó, sebeket, tüskéket hordozó természet úgy kinyílt, úgy letisztult. És aztán eltelt egy pár év, és normális. Ezért van szükség újra és újra megújulásra. Eltelt egy pár év, és ugyanott tartasz. Azt érzed, hogy ugyanott tartasz. Hordozod a keserűséget. Oda lett az örömöd. Harag, gyűlölet, keserűség. Nem világít rá, hogy miért van szükséged megújulásra? Hogy miért van szükségünk megújulásra? Harmadszor, vagyonhoz, pénzhez, hatalomhoz való viszony. Azt érted meg, amikor Jézushoz fordultál, hogy előtte annyira csak abban bíztál, vagy azért rettegtél, hogy lesz-e neked elég, lesz-e neked elég, lesz-e hatalmad, lesz-e pénzed, lesz-e vagyonod, lesz-e befolyásod, hol van a biztonságod? És megérted, felszabadultál, hogy a biztonságodat Istenbe helyezheted, ő a kőszikla. De most újra az motivál, újra az éltet, újra az ad erőt, hogy valahogy pénzt, vagyont, hatalmat szerez, vagy ha nem tudsz, akkor újra az rágja a szívedet, hogy irigy vagy, hogy szűkmarkú vagy. Miközben Isten nagylelkű és gazdag. És ezért rálépsz hazugságba, csalásba, a biztonságért, önmagadért. Értitek? Ez is megvizsgálhat, hogy nem lehet, hogy közülünk valakik, ezen a területen rá se jöttem, hogy megújulásra van szükségem, pedig hú. És negyedszer, házasság és szexualitás. Ha azt kérdezzük, hogy milyen ellenségek dújják és fosztogatják Isten szőlőskertjét ma, Akkor van egy olyan fertőző betegség, lassan olyanná lesz, mint a filoxéra járvány, vagy mi volt, ami ki szőlészekre nézek, akik kiirtották, lassan olyanná válik. Úgy hívják, hogy házassági elválás. Ah. Lassan olyanná válik az Isten szőlőskertjét. Kipusztítja, feldúlja. Mert olyan könnyen felemelkedik ma Isten népe a házassági ígéreten és hűségen, ami szövetség, szövetséges ígéret Istennel és Isten előtt az alapjaihoz tartozik. Az Istennel való kapcsolatunknak. Ez nem egy dolog az ezer között. Férfivé és nővé, szövetség. Ha beléptél a szövetségbe, alapjai az tartozik. És akkor az van ma, hogy hát nem jó ez a házasság, nem jó, nem megy. Mindent próbáltunk, nem megy. Nem hozza, amit vártam, nem működik, küszködünk, bántjuk egymást. Nem olyan, amit képzeltem, nem lehet így boldognak lenni. És értitek-e mögött az van, hogy mert boldognak kell lenni, biztos, hogy tényleg annyira boldognak kell lenni? Most kell boldognak lenni. Mi van, ha 10 év múlva leszek boldog ebbe a kapcsolatba? Értitek, hogy mennyire szűklátókörűen ragadjuk meg? Miért? Mert az egész kultúra az önmegvalósításról szól, itt és most. És úgy hordozzátok többen magatokban, és forgatjátok a szívetekben a válás lehetőségét ebben a pillanatban, most, itt, mint a menekülésed és a megoldásod útját. Ott van benned. Küszködök, még benne vagyok, de tudom, hogy van egy megoldásom, tudom, hogy van egy menekülésem, az ez lesz. Abban a pillanatban, ha ezt megoldásnak és menekülésnek tartod, lehetségesnek tartod, elvesztetek. Ha ez lehetőség, akkor Istennel kapcsolatban vagyok, szövetségben vagyok, de állandóan ott tartom azt, hogy de bármikor ott hagyhatlak ám. Ja. Küszködök még veled egy ideig, hűségesen vagyok még egy ideig, de jobb, ha vigyázol ott fenn, mert tudom én, hogy mi a menekülés. Mi a te megoldásod? Mi a te menekülésed? Hol van Krisztus? Kicsoda Krisztus? Kicsoda a megváltó? Kicsoda Isten, mint szabadító? Mi Istennek a hatalma? Miben hiszünk mi egyáltalán? Hiszünk mi bármiben? Ha ott tartod a menekülés és a megoldás útjának a választ, az azt jelenti, hogy alapvetően nem hiszünk. Végső értelemben az egész kérdés egy spirituális kérdés, Istennel való kérdés. Ki jön nekem? Mi lenne, ha csak odaállnánk? Hát akár éveken át, Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd rád orcádat, ránk orcádat, hogy megszabaduljunk, mert elvesztünk. Értitek, nagyon sok területen láthatjuk, hogy mi a nyomorúság, ami van, és mi van annak a mélyén. És a mélyén, csak ebből a mélységből szólalhat meg ez az imádság, hogy segíts meg, hogy szabadíts meg, hogy ragyogtasd ránk az orcádat, mert különben valóban végünk van. Ez a megújulásért való imádság szüksége. Ha úgy imádkozom a megújulásért való imádságot, hogy van egy másik utam és lehetőségem, akkor nem imádkozom. Ha már az agyamban, meg a lelkemben félig kiléptem a szövetségből, akár az Istennel való szövetségből, akár a házassági szövetségből, akkor már nem tudok odaállni. Akkor már nem az a végső, hogy csak te tudsz segíteni, és nincs más. De ha Isten nem ez a végső, akkor tulajdonképpen ki jó az életemben? Na ezért van szüksége Isten népének megújulásra. Ezért kell a megújulás imádságát imádkozni. Ezért vagyunk teljesen kitéve neki, mert vagy eljön, vagy nem. Végül is. Hogyan? Tudom, hogy hosszú vagyok. Kitartóan először rövid leszek. Nem leszek rövid, de bepróbálom összefogni. Kitartóan. Állhatatosan. Jézus, amikor az imádságról tanít, állhatatosság, kitartás, nem belefáradni, Tudjátok miért? Ezt írjátok a szívetekbe, mert az imádság munka. Az imádság munka. Mert ha azt mondod, hogy az imádság az, bocsánat, amikor egy szép szombat vagy vasárnap reggel, amikor semmi más dolgom nincs, besüt a nap, beülök a kényelmes karosszékembe egy kávéval. Az lehet egy nagyon jó imádság különben. Tehát nem azt mondom, hogy nem lehet imádkozni. Lehet. Jó is. De ha azt gondolom, hogy csak ez az imádság, értitek? Ha ez a kép van bennem az imádságról, akkor nem fogok tudni kitartóan, küszködve, újra és újra könyörögni, mert az munka. És ez meg pihenés, meg rekreáció. És ezért az imádságban gondolkozz úgy, hogy munka. Oda teszed magad, kitartóan, másodszor, közösen. Erről sokat tudnék beszélni. Közösen, mint házaspár ebben a kérdésben. Közösen, mint csoport. Egy csoportban elmondhatod, én ezzel küszködök. Bocs, az előző négy területen bármelyikkel küszködhetsz, az nem baj. Az a baj, amikor úgy küszködsz, hogy az már nincs Isten előtt, hanem már elhagytad Istent. Ha küszködsz velük, és Isten jelenlétében van, az oké. Okay. De ha küszködsz velük, azt mondhatod a testvérednek, közösen erről beszélek, figyelj, imádkozz velem együtt. Hordozd ezt velem együtt. Figyelj, haragom van, keserűségem van, ezzel meg ezzel szeretnék megbékélni, még nem tudom hogyan. Imádkozzatok értem, és a következő házi csoporton kérdezzétek meg, hogy vagy most ezzel. Szükségem van, közösen. Harmadszor, ez olyan szép, emlékezve. Emlékezve arra, hogy milyen volt Istennel. Emlékezve az utadra és a történetedre. Gyönyörű, ahogy ebben a Zsoltárban Izrael emlékezik, hogy mit tett Isten, hallgassátok meg, egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Ez arra utal, hogy Izraelt, Isten népét Egyiptomból váltotta ki, szabadította ki az Úr. Egy képes beszéd, jó? Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, Kánaán, ezt meg elültetted, helyét elgyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet, nagyjá lett. Árnyék a hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal, indáit a tengerig növesztette, nagy ország lett. Értitek, hogy mennyi szépség, gyönyörűség van ebben, ahogy elmondja, hogy egy ilyen a szőlőtő képében, mit tett velünk Isten? Mit tett velünk Isten? Kiszakítottál onnan, ahol halálra voltunk kitélve. Átültettél egy jó földbe. Elegyengedted a helyet. Mennyi gondoskodás, mennyi szeretet van benne. Gazdagréti gyülekezet, a szőlőtő, a gyümölcstermés, a mi képünk. Mennyi jót tett velünk Isten? Elplántálta ezt a gyülekezetet itt a lakótelepben. Nagyjá tette. És akkor erre jó emlékezni. Arra még jó figyelni, hogy és mi van, hogyha lerombolja a kerítést, és beengedi a vatkant? Mi van, ha nem újulunk meg? Mi van, ha nem térünk hozzá vissza a szívünkben? Mi van, ha elpusztít minket a filoxéria járvány? Mi van? De egyénileg is emlékezhetsz, hogyan hordozott téged az Úr. És végül utoljára a fiúban reménykedve. Van egy nagyon érdekes rész ebben a Zsoltárban, az utolsó egységben, ha megnézitek, azt mondja, seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg és gondozd meg ezt a szőlőt. Gondozd ezt a szőlőt, és megjelenik egy fiú. Oltalmazd, amit jobb oldal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. Ki ez a fiú? Nyilván a Zsoltár kontextusában, összefüggésében ez a fiú, nagyon érdekes a héber szövegben, embernek fia, ez a fiú talán egy király, akiben reménykedik a Zsoltáros, hogy ezen a királyon keresztül fog Isten helyreállást hozni a népnek, vagy az északi ország résznek, vagy megmarad a déli ország része. Van ennek történelmi oka, de ez a fiú vagy férfi, ez az embernek fia, nyilván már az ószövetségi zsidó kommentátorok is látják benne a messiást. Látják benne Isten felkentjét. Látják benne, és milyen érdekes, azt, akit Isten nevel fel, azaz, akit Isten készít el, hogy amikor elküldi, amikor eljön ez a király, ő benne megújítja ezt a népet, és helyreállítja, rájuk ragyogtatja orcája fényét. És nyilván ebben a szerepben, ebben a képben, ebben a fiúban mi Jézust látjuk. Ki mást? És ha az a kérdésed, és ez ezért fontos, hogy az imádságban, a megújulásért való imádságban tekintsünk Jézusra, mert amikor a nyomorúságunkra és a bűnünkre tekintünk, amikor ennek a mélysége, hatalma megvilágosodik rajt bennünk, amikor igazán szembesülünk vele, hogy milyen súlyos és komoly helyzetben vagyunk, akkor teljesen el is bátortalanodhatunk, nem? Vége. Akkor ott lehet, hogy hogyan merjek én egyáltalán imádkozni. Hogyan lehet hitem abban, hogy ő eljön és megújít. Mi van, ha már túl késő? És akkor annyira fontos felnézni erre a fiúra, akit Isten magának nevelt, Jézusra. Mert bennem megérthetem azt, hogy ha látom Jézust, ha látom Jézus nyomorúságát és elhagyatottságát a kereszten, ha látom, hogy Istennek ez a fia, ez hogyan tört össze a kereszten, hogyan lett bűnné, hogyan lett olyan, mint egy lázadó, hogyan lett olyan, mint Isten ellensége a halálában, és tudom, hogy ez azért történik, hogy bennünket váltson meg. Ha megértem, hogy az Atya mi mindent tett ebbe a fiúba oda, akkor azt is megértem, hogy mennyire vágyik arra, hogy megújítson. Tehát nem egy olcsó dolog ez neki, hogy akkor erőt kapok, hogy akármilyen mélységben vagyunk, akármilyen sötétségben vagyunk, ő meg akar hallgatni, aki az ő fiát adta oda értünk, ő meg akarja hallgatni ezt az imádságot, és meg fogja hallgatni ezt az imádságot, és ezért kitartóan, közösen emlékezve imádkozhatunk. Az úrvacsora a szövetség megújításának az ünnepe minden alkalommal. Jöjjetek úgy, mint akik tudják, megújulásra van szükségünk. Ha nem vagy Jézusé, de most megszólít a Szentlélek, hogy Jézusé légy, gyere ki, kérj áldást, ahogy majd hallod. Lehet ez egy lépésed Jézus felé. Ha nem tudod még, hogy hol vagy vele, de érzed, hogy szükséged van erre a gyógyító, megújító erőre, nem vagy még az övé, gyere ki, kérj áldást. Hadd munkálkodjon benned. Nyissuk így ki a szívünket, és imádjuk így őt, mert meghallgat minket. Amen.
Imádkozzunk. Hálát adunk neked, és magasztalunk, Urunk, a te igédért, a kijelentésért, a te szavadért. Hálát adunk neked, hogy ma is olvashattuk, hogy közel jöhetett hozzánk. És köszönjük, hogy megújulni hívsz, imádságra hívsz, engedelmességre, hozzád fordulásra, hozzád térésre hívsz. Segíts, Urunk, hogy ez a kapcsolat, amiről a megújulás szól, ez létrejöhessen, megerősödhessen veled és benned. Egyénileg köztünk, a közösségeinkben, a családjainkban. Adorunk, hogy ez a kapcsolat erősödjön a városunkban, a környezetünkben, az országunkban, és az egész világon, Uram, ad, hogy minél több helyre eljuthasson az evangélium. Könyörgünk most, Urunk, különösen közöttünk azokért, akik mélységben vannak, krízisben vannak, a gyásznak a terhét hordozzák, az egyedül létnek a terhét, bármilyen olyan küzdelmet, amiben nagyon nagy szükségük van, a te megerősítésedre. Könyörgünk azokért, Urunk, akik távol vannak, elfordultak tőled. Könyörgünk azokért, akik valójában távol vannak, de nem tudnak róla. Maradj velünk, Urunk, és kérünk, hogy a mindennapokban a te dicsőségedre tudjunk élni, és ez a kapcsolat megmaradjon, megerősödjen. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.